Kontakt Rádió. Legyen a vendégünk.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallhatják. Hozzátenném, hogy a 87,6-es hullámhosszon. Elméletileg ketten lennénk itt, Győri Hedvig, aki régész, egyiptológus és tudor, és én, aki állandóan közbeszól, de e pillanatban úgy tűnik, hogy Hédi elveszett valahol a hóviharban, úgyhogy kénytelenek lesznek egy rövid ideig én velem beérni. Hédivel beszéltünk már arról, hogy ennye-bennye mindig arról van szó, hogy a nagy fáraók Egyiptomban, az ő cselekedeteik, az ő képeik, az ő piramisaik. Azért voltak kisebb emberek, akik hasonlóképpen alkottak, léteztek, és akiknek csodálatos sírjaik vannak, illetve a sírjaikon belül, hát ha nem is piramisok, hanem ilyen kis tombok, ilyen kis föld alatti kis sírhelyek, mondjuk előfordul, hogy legalább 30 szobás egy ilyen picike kis sírhely, viszont csodálatos képek vannak benne. A mai napra elméletileg két képpel készültünk. Mind a kettő egy Menna nevezetű úriembernek a sírjából került elő. Az egyik az egy ilyen Osiris kápolnás áldozati kép, ezt én nem szeretem annyira, úgyhogy hadd beszéljek inkább a másikról, a kedvencemről. Erről a Menna nevezetű úriemberről tudni kell, hogy ő a 18. dinasztia idején élt Tébában, és az volt a címe, hogy a két ország királya földjeinek írnoka. Ő tulajdonképpen kiszolgálta 4. Tutmózist, kiszolgálta a 3. Amenhotepet, és nagyon-nagyon jól dolgozhatott, mert különféle kitüntetéseket kapott. Többek között lehetősége volt arra, hogy egy ilyen csodálatos sírt hozzon, csináltasson magának, amiben rengeteg szoba és rengeteg kép van. Na most őróla el kell mondani, hogy ő nagyon komolyan vette a feladatát, és ő volt az, aki a karnaki Ámon templomban tartott fenn irodát, ott dolgozott, felügyelt a földekre, megbüntette a bűnösöket, és számba vette a termést. A sírban található képek általában mezőgazdasági munkákról szólnak, természetes, hiszen ő volt a mezőgazdaság atya, de van egy csodálatos képe, ahol éppen pihen. A pihenés az a vadászatot, halászatot jelentette abban a korban, és ez az emberke ez mind a két dologban jeleskedett. Van a sírban egy dupla, úgynevezett dupla kép, amikor egymással szemben műveli ezt a két feladatot. Az egyiken, a jobboldali képen éppen két halat szúr egy lándzsára. Hédi azt mondja, hogy szigonyra, na most fegyverek esetében mi időnként összekapunk, de az nem jelent semmit, miután nem tudhatjuk, hogy abban az időben lándzsának vagy szigonynak hívták azt a, fegyvert, amivel ez a derék jó ember halászott. A kép elején ott térdel a fia, a háta mögött ott áll támogatólag a kedves felesége, feje felett kis madárkák röbdösnek, süt a napocska, egy szóval a papírusz mocsárban hajókázó és horgászó. Ez egy olyan igazi relaxációs kép ez. A vízben különféle halak úszkálnak, és különféle vízi növényeket lehet találni. Maga a kép nagyon szép, színes. Nagyon sajnálom, hogy nem láthatják önök is, mert valóban csodálatos színei vannak. A kép másik oldalán, ott már harciasabb, mert ott egy bumeránggal a kezében, bár én német fordításban dobóbotnak olvastam, de hát mondjuk azt, hogy bumeráng, mert olyan a formája. Tehát ott áll ugyancsak egy ilyen bödön hajónak a tetején, ez papirusznádból készült mind a két esetben, és éppen elhajítani készül ezt a vadászó szerszámot, hogy nehány madarat leüssön vele. Hát nem tudom, mekkora volt a sikere, mert általában jelezni szokták ilyen állathalmokkal, hogyha sikeres volt a halászat. Ezen a hajon speciál nem látok madárhalmokat, lehet, hogy a kezdet-kezdetén van még csak, majd meguzsonnázott, és most jókedvűen nekiállt a madarak levadászásának. A kép alján egyébként parasztok vagy szolgák vonulnak, ezt soha nem lehet tudni, miután az öltözetük hasonló, és viszik az áldozati állatokat, különféle ételeket, virágokat, növényeket, de az az igazság, hogy én ezzel is időnként, talán néha önmagammal is hazva szoktam, mert nem biztos, hogy ez áldozat. Lehet, hogy éppen a kiránduló úriembernek a kis uzsonnáját viszik magukkal, a különféle gyümölcsöket, az állatokat. Hát, hogy a virágokkal és növényekkel speciál mit kezdjünk, hát lehet, hogy azokat megfeláldozzák, de hát mondjuk a folyók istenének. No, erről a sírról még azt szeretném, ja, a másik, az a bizonyos másik kép, az az Osiris kápolna, az is csodálatosan szép, mert annak azon egy áldozati asztal látszódik, amelynek egyik oldalán a Mena nevezetű úriember, a másik oldalán egy isten áll, és az áldozati asztal mögött ott áll Mena felesége is, aki figyeli, hogy hogyan áldoz a férje, ahol viszont az asztal alatt egy csíkban valóban az áldozatok találhatók, tehát különféle növények, állati eredetű dolgok, stb. Na most ez a sír tulajdonképpen nem egyszemélyes. Ez valami olyasféle, mint hogyha valaki lakását, az otthoni életét egy kicsit át szeretné menteni a túlvilágra, hiszen a sírban, na egyrészt a sírképei, mint említettem már, mind a mezőgazdaságról szólnak, ami az írnok munkájával volt kapcsolatos. Ugyanakkor, ugyanitt helyezkedik el a feleség sírja is, akit Henuttauinak hívták. Ugyanott helyezkednek el a fiai is, akiből az első fiú folytatta az édesapja működését, tehát ugyancsak azt a feladatot látta el, mint a papi. Végül pedig három lánynak a sírját is megtalálták. Az egyiküket azt úgy hívják, hogy bocsánat, ezt közelebb kell vinni, mert Amenem Basket, ő a fáraó udvarhölgye volt, hát elég fura neve van. Én nem éreztem ezt annyira egyiptominak, de biztos, hogy az volt. Aki ott volt a palotában, és szolgálta a fáraót. Hogy milyen minőségben, az sajnos nem lehet tudni. Tény az, hogy mindnyájukról csodálatos képek készültek. Nem lehetett olyan rossz ennek az embernek az élete úgy általában, hiszen pontosan erről az időszakról, ezt az időszakot nevezik, tehát egy harmadik Amenhotep idejét nevezik, a legbékésebb és leggazdagabb kornak Egyiptomban, amikor nem annyira háborúval, mint inkább diplomáciával és kereskedelemmel döntötték el Egyiptom sorsát, és Egyiptom ebben az időben volt a legnagyobb hatalom azon a területen. Egészen addig, amíg Asszíria és Babilónia életre nem kelt, és még egy ideig azért tartotta magát. Most az az érzésem, hogy ha ennyit hallottunk erről az időszakról, talán egy kis zenével is megszínesíthetnénk ezt a korszakot. حبيبي سابني وانا مش قادر انام مش عارف احب تاني ولا قادر احن تاني مش عارف احب تاني ولا قادر احن تاني وان جالي الشوق ناداني ان جالي الشوق ناداني حرمت اعشق Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát, és az én szívem határozottan megnyugodott, mert megjelent műsorvezető társam Győri Hédi, bocsánat, dr. Győri Hedvig, erről mindig elfeledkezem, aki nem hagyja, hogy én itt magamban, mondjam azt, hogy magamban roskadva beszéljek erről a bizonyos Menna nevezetű úriemberről, annak sírjáról, hanem ide áll az oldalam mellé, vagy ide ül az oldalam mellé, és nálam talán egy kicsikét profibban fog beszélni erről az időszakról.
Tehát szó volt eddig már Mennáról, hogy milyen feladatokat is végzett ő az egyiptomi adminisztrációban. Szó volt a sírjáról, ezzel kapcsolatban még azt azért megjegyezném, hogy a 18. dinasztia korában, amikor Menna is élt, akkor általánosan jellemző volt a tébai sírokra ez a bizonyos kereszthez hasonló szerkezet, aminek tipikus példája Menna is, 4. Tutmózisz és ugye 3. Amenhotep fáraó korában élt, tehát ez az az időszak, amikor a sírokban, ahogy belépett az ember a sír ajtaján, egy kereszt csarnokba érkezett, tehát a belépővel derékszögben bezárólag indult egy hosszú folyosó, és ennek a folyosónak volt egy a belépővel szembenéző egyenes másik folyosója, amelyik folyosóból indult aztán az a bizonyos lejtő rész, ahol a tulajdonképpeni sírkamrába el lehetett jutni. Ezt a keresztirányú folyosót, meg hosszú egyenes folyosót is díszítették, általában festett jelenetekkel, és a festett jeleneteknél jellemző volt, hogy a második részbe kerültek a kultusz szempontjából, a túlvilági élet szempontjából jelentős jelenetek, a keresztcsarnokban pedig az életének a bemutatása játszott szerepet, mert hiszen ennek is fontos része volt a túlvilági életben, a túlvilági életet a földi élet tükörképeként képzelték el, tehát amit a földön csináltak, azt végezték a túlvilágon is, persze sokkal kedvezőbb körülmények között, és csupa öröm volt ott is, amit tettek, a munkának a nehezét, a fáradalmát azt nem érezték, ünneplő ruhában dolgoztak, és egyáltalán mindenki élvezte, hogy csinálja, amit csinál. Tehát Menna sírjában ilyen módon életének nagyon sok jelenete megtalálható. Például, amiről már szó volt, amivel indítottunk, az a bizonyos nagyon híres jelenet, ahol két papírus csónak egymással szembe hajózik, és a két papírus csónakon ott áll Menna terpeszállásban, egyikben egy láncsával, azt a bizonyos halat döfi le, amelyik a két csónak közötti vízbuborékban kiemelkedik.
Pillanat, kettő darab halat, ha már pontosak két akarunk
halat,
lenni.
Igen, azt a két halat, igen. És a szemben levő oldalon pedig ugyancsak terpeszállásban áll, ám más kéztartással, és hogyha megnézzük az egyik kezét, amelyik közép felé esik, abban bizony egy nagyon szokatlan eszközt látunk, ez a bizonyos bumeráng, amivel a madarakra vadásztak a korabeli sportvadászok. Most ennek a jelenetnek itt a középső részén a halak fölött van egy olyan része, ahol a nádast mutatja be ez a jelenet, és én nagyon szeretem ezt a részt. Tele van különböző állatokkal, a kis Ichneumon, ugye ezt erről egyszer már volt szó, hogy a fáraók patkányának becézték, ezt mászik föl ott a papírusznak a szárán, egészen fönt pedig lehet látni egy kis vadmacskát is, amint melső lábát előre nyújtva ott bele nyúl abba a kis fészekbe, ahol ott van néhány madárnak a tojása, mert milyen finom is az a tojás. Fölötte pedig rémülten száldosnak a madarak, van persze olyan madár is, ami ott lépked, köztük vannak gázló madarak is, tehát amik egyértelműen nem fönt a papírusznádnak a tetején voltak a valóságban, meg olyanok is, amik valóban ott lehettek, tehát kacsák, libák és egyéb vízi szárnyasok tömkelege nagy sűrűségben látható ott.
Szerinted ez gólya vagy marabú?
Gázló madár az biztos, a gólyához hasonló, elképzelhető, hogy gólya, de a színe alapján nem valószínű.
Te látod a színét ezen, bocsánat?
Hát amit tudtam hozni, az a nyomtató az fekete-fehér. Úgyhogy azért fekete-fehér ez a papír, amit hoztam, de ez valójában gyönyörű, szép pasztel színekkel van festve, és tényleg megkapó a színharmóniája is az egész jelenetnek. Most, hogyha valaki Tébába megy, akkor sajnos nem tudja megnézni ezt a 69-es sírt, mert még dolgoznak rajta, újítják föl, viszont Nachtsírjába be lehet menni, és Nachtsírjában is lehet látni egy hasonló jelenetet. Ugyanúgy megvannak a kis halacskák a két csónak között, szintén ugyanezt a két műveletet végzi Nacht, tehát egyrészt láncsával halászik, másrészt bumeránggal madarászik, de nála egy kicsit máshogy alakították ki, mert ez a bizonyos mocsári jelenet az egész jelenet mögött van, lényegesen alacsonyabb az egész jelenet, és fölötte a madarak ugyanolyan sűrűségben megtalálhatók, ám előtte is madarak vannak, és kevesebb az emlős például. Azt még mindenképpen Mennával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy nem véletlenül áll Menna ott családja kíséretében, a túlvilágra is szerette volna, hogyha elkísérik a családtagjai. Mögötte felesége áll, majdnem ugyanolyan magasan, mint ő. Lábai között pedig mindkét oldalon egy-egy leánya található. Az egyik oldalon ül, a másik oldalon pedig így egészen előre hajol, mint aki a vízbe benyúl, hogy egy kis halacskát kivegyen, mert a vízben gyönyörű szép halak is láthatók, amiket tulajdonképpen, hogyha valaki alaposabban megnéz, akkor még föl is tudja ismerni, hogy éppen csuka, harcsa, ponty, vagy milyen halról van szó.
Bocsánat, hogy itt kacarászni kezdek, ugyanis van egy olyan hal, amit úgy hívnak, hogy a csókos szájú lányok, vagy a lányok csókos szája, vagy valami egyéb. Ez a partoldalból csipegeti ki a mindenféle szőszöket, apró rovarokat és egyebeket. Többek között egy ilyen csücsöri halat is láttam, úgyhogy lehet, hogy már évezredekkel ezelőtt is léteztek ezek a halak.
Hát itt az egyik jeleneten, amit lefénymásoltam, itt is láthatok. Itt van éppen egy ilyen, amelyik csücsöri. Ki tudja. Most a jeleneten láthatóak, tehát Mennának a lánya is, pontosabban tudjuk, hogy volt 3 lánya, 2 jól látható, és tulajdonképpen igen, a harmadik is látható, meg egy fia is. Több fia is lehet, hogy volt, minden esetre egy itt a csónakon is vele együtt látható, amint ő is figyeli a halászatnak az eredményét.
Bocsánat, ő volt az a bizonyos fiú, feltehetőleg, aki halála után a papát követte az írnoki tisztségben. A 3 lányból pedig az az egyik, talán azért nem látható, mert éppen a fáraó udvarában teljesíti a kötelességét.
Viszont akik láthatók, ők nagyon szépen ki vannak dolgozva, és hogyha valaki eljut, egyébként most már, hogy miért zárták be a sírt, azt is el kell árulni. A festményeket restaurálják. Annak idején átítatták paralleloiddal, amelyik egy nagyon divatos restaurálószer volt. Jól megőrizte a festékeknek a színét, illetőleg fönn maradt a helyén a festék, nem vált el az alatta levő anyagtól. Ezzel szemben van egy olyan rossz tulajdonság, hogy a port nagyon vonza. És mivel a port nagyon vonza, ennek következtében a képeknek a gyönyörű szép élénk színei azok teljesen elmosódtak, elszürkültek, nem azért, mert tönkrement a festmény, hanem azért, mert rárakódott egy olyan vastag porréteg, amit komoly restaurálási munkákkal lehet csak eltávolítani, tehát ezt végezték el. A restaurátorok, illetőleg a feldolgozás során egy olyan módszerrel elemzik is a festékeknek az összetételét, ami roncsolásmentes, tehát lézersugarakat vetítenek rá, és a visszaverődő fény alapján tudják megmondani, hogy milyen ásványi anyag milyen százalékban található meg.
Ez csodálatos, de gondolom ezek után ezek a képek üveg alá kerülnek. Vagy...
Feltehetőleg igen, mert az egyiptomiaknál most az az új tendencia a síroknak a restaurálása után, hogy megőrizzék a sírokat, a felverődő por ne lepje ismét be őket, hogy üveggel védik.
És attól nem félnek, hogy az üveg alatt esetleg nedvesség képződik, és az megrágja a festéket?
Egy kis távolságot hagynak az üveg meg a fal között, hogy a levegő azért tudjon szállni, tehát hogyha nedvesség van, az el tudjon párologni. De hát majd az idő mutatja meg hosszú távon, hogy hogyan válik be ez a módszer, mert másrésztől meg lélegzik a fal is, tehát ezt viszont az üveg az elzárja. De nem tudom konkrétan itt hogyan fogják megoldani, az biztos, hogy a konzerválást miután a paralleloidot kiszedték, elkezdték, és ez olyan módon szeretnék megoldani, hogy az eredeti színeket visszaadják, azok élénksége is jól látszódjon.
Most az iszonyú ezeknél a festményeknél, meg ezeknél a síroknál, hogy addig az ég adta világon semmi bajuk nem volt, amíg nem jött a művelt kultúr ember, aki meg akarta ismerni a történelmet, aki kinyitotta a sírt, és abban a pillanatban aztán adott ezeknek a festményeknek.
Az az igazság, hogy valóban a sírok kinyitásával történt ez meg, mert hogy egy bizonyos levegő folyamatosan változatlan formában volt ebben a sírban, nem változott a nedvességtartalom, nem változott az összetétele, nem került bele por és piszok, és attól, hogy nagy mennyiségű emberanyag kerül bele, ezzel a lélegzet, izzadság és egyéb anyagoknak a nagy tömege is belekerül, ami nem tesz jót a festményeknek, a festményekben levő anyagoknak, ez a dolog egyik fele, a másik fele pedig a fény, hogy ezek a földfestékek, mert többnyire földfestékekről van szó, érzékenyek a fényre, tehát egy bizonyos mennyiségű lux után nem fog olyan szépen megmaradni, hanem elkopik. Szépen lassan eltűnik az a festék, tehát arról is szó van, hogy azzal, hogy minél jobban lássuk, ugye minél jobban bevilágítjuk az emlékeket. Ez a folyamatos világ, egyszer-kétszer be van világítva, az olyan minimális változást idéz elő, hogy az nem érzékelhető. De folyamatosan, hosszú ideig, nagy mennyiségű luxszal bevilágítva, az megint csak káros, lebomlanak a bizonyos részei a festéknek, és ettől kifakul, eltűnik.
De most azok a bizonyos gombák, amikről szó van, azok vajon a felnyitás után, vagy előtte kerültek be?
Lehet előtte is, utána is, közben is.
Na jó, tehát... most a gombászatot megbeszéljük majd a következőkben. Most
ne szedjünk gombákat.
Nem szedjünk gombákat.
Ezek most nem ennivalók.
Kis friss levegőt szívunk, és hallgatunk valami szépséges egyiptomi zenét. Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát láthatják, hallhatják, leginkább hallhatják, ahol is eddig egy Menna nevezetű nemes úrnak a sírjáról volt szó. Hédi barátnőm itt elkezdett már beszélni a különféle restaurációs formákról, hogy miért van szükség a restaurációra, hogyan történik ez. És ekkor jött Kalász István úr, aki a következő kérdést tette fel. Vajon azok az anyagok, amelyeket jelenleg is restaurálásra használnak, azonosak-e azokkal, amit a múlt század közepén elején, stb. Használtak, és egy régész, egyiptológus, mert azért a kettő nem ugyanaz, ha egy egyiptológus ránéz arra a restaurált képre egy sírban, az meg tudja állapítani, hogy ez a modern korban, vagy pedig egy picit korábban készült restaurálásra?
Hát ez egy nehéz kérdés. Az tény és való, hogy a restaurátorok is sokat fejlődtek. A restaurálás tudománya is nagyon sok, nagyon komoly változáson ment át. Sokkal többféle vegyszert ismernek ma. És ma a restaurálásnál alapelv az, hogy úgy restauráljanak valamilyen tárgyat, hogy nem csak konzerválják, tehát megőrizzék a tárgyat, hanem amennyiben kiegészítik, akkor az a kiegészítés az érzékelhető legyen, hogy kiegészítés, de ezen kívül, ezen túlmenően még nem csak, hogy érzékelhető legyen, hanem bármikor teljes mértékben el is távolítható legyen. Tehát olyan anyagokat kell használni, amik eltávolíthatóak, hogy a kiegészítésre, hogyha már nincs szükség, vagy a tudomány fejlődésével kiderül, hogy a kiegészítésnél pontosabb kiegészítést lehet készíteni, akkor azt meg lehessen tenni. Az pedig, hogy ránézésre fölismerhető-e, hát ezzel kapcsolatban a Szépművészeti Múzeum raktárában vannak olyan tárgyak, amikre ha ránéz az ember, látja, hogy ez bizony a valamikor, ugye 1934-ben kerültek a Szépművészeti Múzeumba ezek a tárgyak, tehát 34 és mondjuk a 60-as, 70-es évek között restaurálták, éppen a kiegészítések miatt, mert ebben az időszakban a kiegészítéseket úgy végezték el, hogy azok teljesen elfedik az eredetit, minthogyha az eredeti festés lenne, olyan formában próbálták megoldani. Másrészt pedig azt is el lehet róluk mondani, hogy ezek a kiegészítések stílusukban viszont jelentősen elütnek az eredetitől, tehát látszik rajta, hogy valaki, aki nem ismerte igazán jól az egyiptomi művészetet, úgy nagyjából fogalma volt arról, hogy milyen formában, hogyan ábrázolták mondjuk az emberi testet, az arcot, megpróbálta kiegészíteni, és olyan elemeket rajzolt rá, amik valójában nem odavalók.
Na erre mondják azt, hogy ez a restauráló emberke, ez a restaurálás megmestere volt.
Igen. Tény és való, mindig vannak a restaurátorok között is jók, jobbak, és persze olyanok is, akik nem állnak a mesterségüknek a megfelelő fokán, de azt is hozzá kell tenni, hogy azért ma már sokkal nagyobb a kontroll a restaurátorok szempontjából is, tehát sokkal jobban odafigyel mindenki arra, hogy a restaurátorok képzésében is fejlettebb technikai eszközökkel, korszerűbb anyagokkal megfelelő módon végezzék a restaurálást. Tehát minden korszaknak megvolt a maga színvonala, azon a színvonalon valaki lehetett nagyon jó restaurátor, és hogyha ma ugyanúgy dolgozik, akkor csapnivalóan rossz.
Na most ehhez szerintem még hozzátehetjük azt is, hogy a hiba nem mindig a restaurálásban van, lehetséges, hogy azok, akik annak idején kipingálták a sírokat, azok nem voltak éppen nagy mesterek, de elvégezték a munkát.
Restaurálással kapcsolatban persze, de nem csak ma a modern korszakban restaurálunk, már az ókorban is restauráltak. Van például a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében egy olyan usépti, amelyiken az ókori restaurálás látható, tehát a fa úséptivel, fehér színnel ott virítanak azok a foltocskák, ahol kitömték a fának az üregeit, a szú vagy egyéb károsodásait egy kis gipszel, hogy azt még használni tudják az ókorban, tehát hogy visszaállítsák eredeti állapotába. Tehát restaurálás az nem egy újkori dolog, de még korábbi időkre, hogyha visszanyúlunk a középirodalmi korszakkal kapcsolatban, néhány évvel ezelőtt nagyon komoly gyarapodása volt az egyiptomi gyűjteménynek egy bizonyos varázsbot, vagy kés, amelyik a középirodalom korában volt általánosan használva, de még a későbbiekben egészen a 18. dinasztia elejéig szorványosan találhatók ilyen varázskések. Nagyon szép vésett díszítésük van, különböző démonokat és állatokat ábrázolnak, akik a szülőnőt segítették, és ezeknek nagy része eltörött. Úgy körülbelül a kétharmad egyharmadnál, és például az a darab, amit Szépművészeti Múzeum megvásárolt, az is ilyen törött darab volt, amit rézlemezzel szépen összefoldoztak, ilyen X formában a vékony rész lapocskával összekötötték, restaurálták.
Igen, hát én emlékszem erre a kiállításra, akkoriban egy nagy port vert fel, hogy egy ilyen szépséges eszközhöz jutott hozzá a Szépművészeti Múzeum, és én rettenetesen megrendített, hogy vagy ezzel, vagy ehhez hasonlóval én találkoztam már odakin Egyiptomban, ahol is egy ilyen piaci árus megkérdezte, hogy nem kérek-e egy zacskó törmeléket. És erre megkérdeztem, hogy hát madárnak néz engem, hogy mindenféle vacakot lehetne. Kiderült, hogy ha én akkor megveszem azt az acskó törmeléket, amiben ilyen elefántcsont darabkák is voltak, lehetséges, hogy a Szépművészeti Múzeumnak most lenne egy másik, vagy egy jobban összeállított kése.
Hát ez már a múlté, úgyhogy ezt már nem tudjuk megnézni, hogy ez milyen törmelék lehetett. Viszont, hogyha megnézzük Mennának a sírját, Mennának a sírjában is lehet látni, hogy nagyon szépen voltak elkészítve az egyes rajzok, a vonalak, és tulajdonképpen, ha nem is restaurálás, de javítás ezeknél is volt. Tehát úgy készültek az újbirodalmi sírok is, hogy egy négyzethálót rajzoltak a sírnak a falára, és ebbe a négyzethálóba rajzolták bele az egyes jeleneteket, majd a mester végigment a rajzokon, és ahol szükségesnek látta, kijavította az egyes jeleneteket, és így a javított minták voltak, amiket kifestettek a következő munkások, kézművesek.
Most szerettem volna tőled megkérdezni, hogy miután az egész család ide lett bezsúfolva, illetve nem lett bezsúfolva, mert mindenkinek jutott külön szoba, ha jól emlékszem, és hát élték a maguk túlvilági életét, hogy vajon egyszerre kerültek ide, vagy darab-darab? Tehát miután elhunytak? Nem akarlak bántani téged, de lehetséges, hogy az a fiú gyermek, aki átvette az atya halála után az ő feladatát, összeszedte a rokonságot, és utána szépen oda berakta.
Szóval az egyiptomi temetkezéseknél a család attól függően, hogy mennyire volt tehetős vagy nem tehetős, készítette el a sírját. Ezt a sírt Menna magának készítette és feleségének. Miután emberáldozat ebben az időszakban már nem volt, tehát egyszerre nem kerülhettek ide, hanem kiki, amikor elérkezett annak az ideje, hogy a temetésre sor került, akkor temették el. Miután őket eltemették ide, a földben lefelé vezető lejtős részt lezárták. Itt állt egyébként ennél egy kis fülkében Mennának a szobra feleségével együtt, és idáig jöttek el a rokonok, ismerősök a későbbiek során, minden évben a völgyünnepen például, ami nagyjából a mi halottak napjánknak felel meg bizonyos szempontból. Tehát akkor jöttek meglátogatni a halottat, és itt az ő szobra előtt áldozatot mutattak be neki, és egyébként is együtt lakomáztak a halottal, halott Mennával és feleségével, hogy kellőképpen meg tudják beszélni mindazt, amit fontosnak tartottak a halott tudtára hozni. És a halottnak a támogatását kérni az ő életükhöz.
Na most ezzel kapcsolatban szeretném azért elmondani, hogy ez a szokás a mai napig megmaradt. Tehát az úgynevezett halottak napján, vagy Shamam Nesim, a levegő szippantása fordításban, szóval kivonul az egész család a sír mellé, kiviszik a kis főzőedényeket, és ott a halott mellett eszegetnek, beszélgetnek, megbeszélik a dolgokat.
Tehát együtt voltak. Na most, amikor a következő generációnak elegendő elég tehetős volt ahhoz, elég lehetősége volt arra, hogy saját sírt építsen, akkor épített magának egy saját sírt. Amennyiben ezt nem tudta megtenni, akkor voltak a betemetkezések.
De hát tekintettel arra, hogy Menna már eleve készülhetett erre, hiszen annyi fülke volt abban a... Voltak fülkék.
De azokat utólag vágták utólag vágták bele későbbi betemetkezések. Úgyhogy, tehát nem eleve úgy készült, az óbirodalomban ti eleve úgy készítette a sírját, hogy a fiát is ott fogják eltemetni, Menna nem úgy készült. Hozzá nála betemetkezések történtek. Későbbi idők folyamán helyet kellett találni a halottaknak.
Hát ez ilyen gazdaságossági szempont is, azt hiszem, közreműködött ennél, de az az érzésem, hogy megint szükségünk lenne egy kis zenére, mert ez a szék kezd kényelmetlen lenni, úgyhogy hallgassunk egy kis finomságot. Kedves hallgatóink, még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallhatják. Az eddigiekben arról volt szó, hogy nem csak a fáraók építettek csodálatos síremlékeket, voltak csodálatos képek azokban a síremlékekben, hanem a nemeseknek is jutott ebből, hiszen ez a Menna nevezetű királyi írnok, ez a nemesek közé tartozott, és a nemesek völgyében lett eltemetve egy csodálatos sírban. Megbeszéltük eddig a sírban található képeket, továbbá szó volt a restaurálás különféle fajtájáról, formájáról, de úgy látom, hogy Hédi még hirtelen felfedezett 2 vagy 3 csodálatos képet, amit sürgősen meg kell beszélnünk, úgy érzem, de ígérem, hogy sürgősen fogjuk megbeszélni.
Na tehát, hogyha Menna sírjába belép valaki, akkor a kereszt folyosón mindjárt bal felé nagyon szép képeket lát a földműveléssel kapcsolatban. Közismert az a kép például, ahol a szántás történik, vagy az a kép, ahol az ökrök, mégpedig egymás mellett több ökör, úgyhogy egymást fedik, csépelik ki a gabonát, és egy fehér kendős férfiú a botjával hajtja őket, hogy menjenek körbe-körbe, tapossák csak azt a gabonát. És ez nem véletlenül került ide, a szántásvetés a kezdetétől, ahogy szórják a gabonát, gabonamagot abból a bizonyos kis táskából, amit az oldalán visel a paraszt, egészen az adónak a behajtásáig láthatók a jelenetek. Van olyan jelenet is, ahol látni lehet, hogy egy család közeledik ajándékokkal, van olyan is, ahol büntetést szabnak ki. Ez azért történt, mert Menna nagyon fontos tisztséget töltött be a földeknek a felügyelője lévén, összeírta a terméseket, és nem csak összeírta, hanem be is hajtotta. Közben érkezett egy kérdés, hogy milyen magas volt az adó. Konkrét számot nem tudok mondani, hogy milyen magas volt az adó, de hogyha jó termés volt, akkor még szépen maradt a parasztnak is, kényelmesen jól kijött belőle. Tehát ez a Mennának a hivatali életével függött össze ez a jelenet, és tulajdonképpen azért volt nagyon fontos, mert a túlvilágon is ezeket a mezőket megművelték az ő felügyelete alatt, és természetesen a túlvilágon ott olyan csodálatos termés volt, hogy nem volt gond az adóbehajtással.
Na, pontosan ez jutott eszembe, Atyaisten, milyen túlvilág az, ahol adóbehajtás van?
Ott olyan sok volt, hogy nem is számított már. Most, hogyha tovább mentünk, akkor a folyosónak ugye a végére érkezünk el. Itt a végén van az a bizonyos jelenet, amiről már szó volt, hogy Ozirisz a kápolnában ül, és bemutatják neki az áldozatot. Ha visszafelé nézünk, akkor pedig halotti lakomának a jelenetét lehet látni, ami megint csak nagyon fontos feladatot töltött be, hiszen a túlvilágon is ettek, ittak, mulattak az emberek, tehát ahogy megünnepelték, az egyúttal a túlvilági életre is hatással volt. A túloldali, tehát ennek a keresztcsarnoknak a túloldalán áldozati jeleneteket lehet látni, és olyan kultuszhoz kapcsolódó jeleneteket, ahol például Réharakti napistennek a tisztelete található, és ahogy Menna és felesége, Henuttaui az áldozatot mutatják be. Tehát a házaspárt látjuk ezen az oldalon többször is, nagyon szépen kidolgozva, és hogyha megnézzük ezeket a képeket, nagyon jellegzetes, ahogy megjelenik Henuttaui, illetőleg a családjuk, a hölgyeknek a haja szabadon lóg, tehát nincsen befonva, nincsen összekötve, hanem szabadon lóg. A homlokuknál viszont van egy pánt, amit lótuszvirágnak a szirmaiból készítettek, tehát ez nem csak, hogy díszítette őket, hanem illatosította is egyúttal, és érdemes megfigyelni, hogy a lótuszvirágokat, hogyha véletlenül rárakták erre a pántra, vannak ugye olyan ábrázolások, ahol lehet látni, hogy valódi virágot raktak rá, máskor pedig csak a képét, itt elől a homlok közepénél többnyire ott van egy teljes virág is, ez lefelé néz. Tehát mi, hogyha egy rózsát mondjuk a hajunkba tűzünk, akkor azt a rózsát úgy tűzzük be, hogy a rózsa felfelé nézzen. Ők pedig úgy tűzték be a virágot, hogy az lefelé nézzen.
Hát ő saját maguk is akarták az illatot érezni.
Tehát ez az illattal is összefüggésben van, és a lakomáknál többször is megjelenik a lótuszvirág, amint csokorban is tartják, amelyik egyrészt az újjáéredésnek volt a szimbóluma, hiszen lótuszvirágból született meg a napisten, mint a teremtés első teremtménye, az ősvízből, a nunból kiemelkedve. Másrészt viszont ez az ünnepélyességnek is a hangulatát emelte, hiszen a sírokból látjuk, hogy az egyiptomiak nagyon szerették a virágot, és virágokkal díszítették az ünnepi alkalmakkor a házaikat, a termeiket, és hatalmas, nagy, magas, több méteres virágcsokrokat is készítettek, mint egy oszlop emelkedik gyakran mellettük, ahol a virágnak a szár, ahol papíruszt is raktak a virágba, de van, ahol nincsen papírusz, csak lótusz, és különböző virágok egyvelege, és ezt úgy csinálták meg, hogy összefogták a virág szárát, megkötözték, és felülről beletűzdeltek újabb virágokat, és azokat feljebb megint összefogták, és így építették fölfelé ezeket a virágokat. Na most, amikor papírusz is volt benne, aminek ugye olyan hosszú, szilárd szára van, akkor ahhoz rögzítették, az jobban megtartotta. Viszont nem csak egyenes, oszlopszerű virágok voltak, hanem különböző formákat is kialakítottak belőle, például ánk formát is, tehát az élet jelének a formáját is kialakították ilyen virágokból. Most, hogyha megint még megnézzük, akkor látjuk azt, hogy ugye széles gallért visel, és nagyon szép karcsúak a hölgyek, urak ezeken a jeleneteken, mert ennek a korszaknak ez volt a divatja. A ruhák egyszerűek, díszítetlenek, fehér színűek, kivéve néhány esetben, ahol egészen vékony úgynevezett királyi vászon van rajtuk, ami plisszírozza ott, tehát ma belevasaljuk ugye a ruhákba a plisszírozást, vagy pedig olyan, mint a rakott szoknyánál, ahol belevarják, hát ők nem varták, mindig így vasalták, rányomták a mintázatot.
Forró kövekkel, gondolom.
Feltehetőleg. És még egy dolgot megfigyelhetünk, hogy nagyon sok ékszert, karperecet, fülbevalót viselnek, és a fülbe való viselése a korábbi időszakban nem volt jellemző, tehát ez egy új birodalmi divat. És akkor most még egy dologra érdemes fölfigyelni, hogy a fejek tetején gyakran látható egy fölfelé álló fehéres, sárgás valami, ami nem ruhadarab, hanem balzsamkúp, és ez is az illatárt biztosította, illatosított anyag volt, illatosított kúp, ami szépen fokozatosan a lakoma ideje alatt elolvadt, és így azok az illó olajak, amik benne voltak, felszabadultak, és betöltötték a levegőt.
Hát én elképzelem, amint éppen egy sült csirkét vacsorázom, és közben ez az illatkúp folyik végig az arcomon és nyakamon. De az az érzésem, hogy végeztünk is mi ezekkel a képekkel. Remélem, hogy sok minden szépet és újat tanultak önök is velünk, velem együtt legalábbis, erről a korszakról, és ugyan volna még itt egy faültetés, de úgy döntöttünk Edivel, hogy mégsem beszélünk.
Az nem faültetés.
Hát az micsoda?
A Szent János kenyérfa termését szedi ott egy olyan hölgy, aki mellett néz meg, ott ül valaki, és a kenguruban ott van a kisbaba.
Anyám, ez egy kenguru? Ja, bocsánat, ez a vál, mi ez a...
Hát olyan, mintha egy vastag törülközőt kötne valaki magára, a mai kengurunak az őse.
Egyébként a négerek, legalábbis Szudánban az asszonyok, ha kimentek a földre, hasonló cuccban vitték magukkal az ő gyermekeiket, szegénykéimet, úgyhogy nagyon is sajnáltam őket. De nem gondoltam volna, hogy ez egy Szent János kenyér, mert valahogy nem ismertem fel. Szent János kenyérben nem vagyok annyira otthon. Na, minden esetre azt hiszem végeztünk ezekkel a csodálatos képekkel, nagy sajnálatunkra, mert azért még lett volna egy-két dolog, amit elmesélünk.
És hogyha eljutnak Tébába, már remélhetőleg ki lesz nyitva ez a sír, és akkor látogassák meg a TT69-es sírt, vagyis Mennának a sírját. Nézzék meg a szívmérlegelésétől kezdve az összes többi jelenetet, mindet.
Sajnos időnknek végére értünk, és kénytelenek vagyunk önöknek azt mondani, hogy a viszontlátásra a jövő pénteken. Hédi?
Én viszont mielőtt elbúcsúznék, még valamit szeretnék föltétlenül elmondani, mivel a műsornak az elején nem voltam itt, és nem tudtam elmondani a társaság híreit, hát azért azt szeretném pótolni, az még talán belefér a műsoridőnkbe. Tehát a közgyűlés óta nem volt a társaságban más üléssel kapcsolatos esemény, ezzel szemben a honlapunk az nagyon erőteljesen készül, tehát most már mindenkinek a szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a www.mept.hu címen a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapját meg lehet nézni, és ezen a honlapon nagyon sok minden olvasható, számos rovatunk van, tehát a kezdőlapra, hogyha valaki rálép, akkor mindjárt egy kicsi egyiptomi, ókori egyiptomi és modern egyiptomi hatás keveredése látható rajta. Tudnélik, egy olyan madarat választottunk a honlapnak az elejére, amelyik egy kicsit emlékeztet az egyiptomi templomokban szokásos sólyom, illetőleg keselyű madarakra, ez egy sólyomnak a stilizált változata, kicsit a mai arab virág, illetőleg arab népművészetnek a hatását tükrözik a rajta látható motivumok, és nagyon sokféle dolgot lehet ezen a honlapon megnézni. Van olyan rovatunk, ami a történelemről szól, vagyis a magyar történelem és az egyiptomi történelem különböző érdekességei, illetőleg a két nép közötti kapcsolatokról van itt szó. Van aztán olyan rovat, amelyik a kultúráról szól, és a kultúrába a gasztronómiát is beleértjük, tehát van itt költészet, irodalom, van képzőművészeti rovatunk, van zenei rovatunk, terveztünk egy színházi és mozi rovatot is, van aztán egy barangoló nevű rovatunk, ahová nagyon várjuk kedves hallgatóinknak, illetőleg tagtársainknak a szokásokkal, hagyományokkal kapcsolatos írásait, egyiptomi hagyományokat és a magyar hagyományokat egyaránt. Van egy természeti kincsekről szóló rovatunk, aztán van ajánló. Ez az ajánló, ez olyan helyekre hívja fel a figyelmet, ahová érdemes elmenni, akár kiállítás, akár természeti szépsége miatt, vagy valamilyen programra, amit érdemes mondjuk meghallgatni, vagy megnézni. Van aztán egy olyan rovatunk, ahová a különböző PPT-fájlokat gyűjtjük, vagy egyéb érdekességeket, szép képeket. Van egy sztori rovatunk, ahová nagyon szeretnénk, hogyha mindenki a saját anekdotáit, történeteit mondaná el, illetőleg itt egy gyereksarkot is állandósítottunk, ahová viszont azt várjuk, hogyha valaki gyerek szeretne írni nekünk, akkor ebbe a sarokba írja el az ő saját személyes élményeit, illetőleg megjegyzéseit, vagy véleményét akár. Van egy gazdasági infópult, amelyet Toma Pál vezet, tehát az ő rovat vezetői fennhatósága alatt az Egyiptommal kapcsolatos gazdasági hírek szerepelnek. Természetesen van linkgyűjtemény is, ahová lehet linkeket is küldeni, hogyha valami olyan találnak, ami Egyiptommal kapcsolatban különösen sok vagy érdekes dolgot mutat be. És van egy úgynevezett interaktív nevű részünk, amelyikben magunkról is beszélünk, itt olvasható az alapszabályunk, az elérhetőségeink, a Google-ból bemásoltuk a térképet is, hogy bárki, hogyha hozzánk el szeretne jönni egy előadásra, könnyen meg tudja nézni, tájékozódni tudjon, hogy hogyan jut el hozzánk. Van egy olyan rész itt, ami az eseményarchívumunkat tartalmazza, az emlékérmünk is szerepel természetesen rajta, és az 1%-os felajánlásnak a felhasználása, illetőleg itt helyeztük el a beszámolókat is. Van aztán az egyiptomi füzetek, ahol elolvashatják mindazokat, amiket az egyiptomi füzetekben eddig az Ókori Egyiptomi Bizottság előadásaiból publikáltunk. Ez még nem teljes, dolgozunk rajta. Hosszú évek óta folynak az egyiptomi füzetekben az előadásoknak a publikációi, föl kell őket dolgozni, tehát itt még türelmüket kérjük, és hasonlóképpen türelmüket kérjük a Kontaktrádiónak az adásaival kapcsolatban, mert hogy még nem sikerült fölrakjuk a Fáraók földjének az eddigi műsorait, tanuljuk a műsoroknak a vágását, illetőleg hát ez azért időigényes folyamat, tehát ezt majd a nyáron szeretnénk teljessé tenni. Van aztán egy olyan rovatunk, amelyikben pályázatok vannak, vagyis az általunk kiírt pályázatokat lehet itt megnézni, és fölhívjuk a figyelmet, hogy itt majd szeretnénk a nyár folyamán kiírni pályázatokat iskolásoknak is, illetőleg hagyományőrző pályázatot is, tehát kérjük, hogy ezt a rovatot is nézzék, érdemes figyelni, és mindenképpen fölhívjuk figyelmüket a fórumra, ahová pedig tényleg mindenféle megjegyzésüket, kívánságukat várjuk, illetőleg, hogyha valami olyan érdekes dolgot találnak, ami nem illik bele a fenti rovatok egyikébe se, akkor a fórum az a hely, ahol ezt be lehet írni. És akkor visszatérve a kezdőlapra, a kezdőlapon viszont arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy itt miután üdvözöltük kedves vendégeinket, van egy olyan rovat, hogy közelgő események. Tehát itt ezeknél a rovatoknál több közelgő eseménynek is az időpontja és a témája olvasható, rákattintva pedig bővebb információt is közzéteszünk, amint van. Ha pedig a képek alá mennek, valahányszor bekapcsolják a honlapunkra, térnek, mindig más és más kép fog megjelenni önöknek, és a képek alá is érdemes nézni, ott tudnék a legutolsóként fölrakott cikkeket, híreket jelentetjük meg, tehát felhívjuk minden kedves hallgatónknak a figyelmét, hogy érdemes ezt a honlapot is megnézni, és a honlapon olvasható társaságunknak az e-mail címe, illetőleg az az e-mail cím, amin várjuk önöktől a kérdéseket, hogy aztán a Venamon rovatunkban megválaszoljuk őket, illetve hogyha valamelyik másik rovatnak a témájához kapcsolódik, akkor a többi rovatban is, tehát a mept.hu címen. Viszont hallásra!
Kontaktrádió. Legyen a vendégünk.